Megahertzes, ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdához érkeztünk. Kezdődik a 40 napos böjt, amellyel a keresztények húsétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek, a modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond ebben az időszakban. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt a Szent István Rádió élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítóig tengeri úton történő ellátását, de jelezték, nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a barátságvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antas Usnyan azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyagellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben a csővezetékes tranzit, például a barátság kőolaj vezeték, politikai vagy más okok miatt ellehetetlenül Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebook oldalára. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. Ennek időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter ellenzéki pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokártás ünnepen. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program 62 milliárd forint értékben. Több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéről, akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. 500 millió forintos keretösszeggel indulnak a gyermek és ifjúsági alapprogram 2026-os pályázatai, mondta Varga Bajusz Veronika. A szakállamtitkár úgy fogalmazott, az idei felhívásokat vagány fiataloknak írták ki. Kétszer rosszabb a kátyú helyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások kétharmada még nem tartós, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. A Magyar Közút 31 000 kilométernyi úthálózatot kezel. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 000 ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. A rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, 1 lőfegyverrel összefüggő és 6 tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el. Figyelemfelhívó prevenciós kampány indul, ne nézz félre, figyeljünk egymásra címmel, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Ennek keretében a felelős és biztonságos szórakozásra hívják fel a figyelmet, mondta Hankó Balázs. Hatalmas károkat okozott a Franciaországon és Olaszországon átvonult nélszvihar. Az óránkénti 180 kilométeres sebességű szél épületeket rongált meg, a megáradt folyók utakat öntöttek el, a földcsuszamlások pedig több települést elzártak a külvilágtól. Kiterjedt áradásokat okoztak az egymás követő viharok Spanyolországban és Portugáliában is. Összeomlott Puglyában a dél-olasz partvidék híres sziklaképződménye a szerelmesek íve. A boltívet alkotó szikla épp Valentin napon roskadt a tengerbe a térségben pusztító viharok következtében. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a magyar madár szerető emberek gyűjtőhelye. Tagjai között szép számmal vannak, akik hivatásszerűen foglalkoznak a természettel, de emellett még több lelkes laikust számlál a soraiban, fiatalt és időset egyaránt, akik aktívan bekapcsolódnak az MME sokrétű munkájába, programjaiba. Az 51 éves MME jelmondata a madárbarát Magyarországért. Tevékenysége olyan sokrétű, hogy felsorolni is sok lenne, népszerűsít, oktat, tudományos kutatásokat, faj- és élőhelyvédelmi programokat, rendkívül népszerű lakossági akciókat, bemutatókat szervez, felvilágosít, tanácsot ad, érdeket érvényesít, és mindezt rendkívül szimpatikusan teszi az együttműködést keresve. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, én Posgai Nóra vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatóját, akivel a tavalyi év eredményeiről és az idei tervekről beszélgetünk. Szervusz, Gergő!
Szervusz, köszönjük a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Láttam egy közösségi oldalon egy bejegyzésedet, ahol a tavalyi évnek az eredményeit soroltad föl, egyszerűen csak felsorolásszerűen, és hát gondban is vagyok, egyszerűen ezeket nem tudjuk mind elmondani. Rendkívül elfoglaltak voltatok az idén is, rengeteg dolgot csináltatok. A lakossági akcióitok közül talán ezeket többen ismerik, mert ezeket hirdetitek, ezekbe be lehet kapcsolódni laikusként, sőt nem MME tagként is. Sas szinkron, madárszámlálási programok, gólyales, fülemülék éjszakája, fülesbagoly, les, európai madár megfigyelő napok, vadlúd sokadalom, tehát rengeteg dolog. De én arra kérlek, hogy mivel nincs sok időnk, hogy emelj ki valamit ezek közül, az akcióitok közül a tavalyi évben, mi az, amit a legfontosabbnak tartasz ezek közül?
Talán a legfontosabb ezekben az akciókban, hogy egyre jobb számokat tudunk felmutatni, tehát egyre többen vesznek részt ezekben a most már sok esetben hagyományosnak nevezhető programokban, akár a tatai vadlúd sokadalomnak már a 25. évfordulója volt, vagy a különböző olyan akciók, mint a fülemülék éjszakája is már több évtizedre néznek vissza. A gólyalesről ne is beszéljünk, mert a gólyaszámlálás sokféleképpen hívhatjuk, de több mint 100 éve végzik Magyarországon önkéntes. Hát ezekben a programokban a visszatérő elem, és az, hogy ezt tartósan sok éven keresztül végezzük, ez a legfontosabb. És hát például az Európai Madár Megfigyelő Napok, ami nem csak magyar kezdeményezés, hanem európai, sőt bizonyos esetekben akár globális résztvevők is vannak. Abban az idejében is 10 000 résztvevővel tudtunk az élbolyba lenni, illetve hát az európai versenyben bizonyos tekintetben győztesek vagy második helyezettek voltunk, és ez mutatja azt a társadalmi támogatottságot, amit magunk mögött tudunk, és ez ezeknek az akcióknak a legfontosabb eleme, hogy minél több olyan ember, akinek nem csak a madarak, hanem hogy általában a természet iránt érdeklődik, és valami tenni is akar, őket meg tudjuk szólítani, meg tudjuk utána mozgatni, és utána közösen tudjuk ezeket az eredményeket elérni, amiket utána más területeken is tudunk a segítségükkel végezni.
Azt mondod, hogy növekednek a számok, ennek van valamilyen tudományos jelentősége is mellesleg, tehát a társadalmin túl?
A társadalmin túl, tehát növekednek a számok, a résztvevő számokra utaltam elsősorban, de bizonyos esetekben olyan eredményeket tudunk hozni ezekkel a társadalmi programokkal, amiknek tudományos jelentősége is van. Például most, ha már az előbb említette a gólyalest, vagy a gólyák számlálását, ezt tényleg nagyon régóta úgy végezzük, hogy természetesen bizonyos területeken szakemberek végzik, de nagyon sok önkéntessel és nagyon sok teljesen laikus bejelentővel együtt dolgozunk. Az online adatbázis az már lehetővé teszi azt, hogy bárki bármikor bejelenthessen gólyákkal, gólyafészekkel kapcsolatos információt.
Hát és persze, mert a gólyát mindenki ismeri, sast megkülönböztetni egy sólyomtól, mert nem mindenki.
Igen, az már egy másik történet, bár abban is nagyon sok önkéntes vesz részt, de más szintű, vagy más tudással rendelkező önkéntesek. Szóval a gólyáknál például ezért tudjuk azt, hogy sokáig csökkent a gólyák állománya, aztán stabilizálódott, és az elmúlt években megfigyeltünk egy enyhe növekedést, kicsit átrendeződést is, hogy ezek a gólyáknak a viselkedése is valamennyire megváltozott, és például sok esetben most azt tapasztaljuk, hogy még inkább más szálon is kezdtek kötődni az emberhez, nem feltétlenül a szívhez szólóbb módon, mert hogy a szeméttelepeink jelentenek sok esetben mencsfát a gólyáknak, és sokszor most már költési időkbe is kapcsolnak, és ezt mindezt az önkénteseik segítségével tudjuk követni.
És a lényeg az, hogy ebből ti következtetéseket vontok le a különböző fajoknak az élőhelyéhez, meg a klímaváltozással kapcsolatban egy csomó minden következménye van ezeknek.
Mindenképpen, tehát, hogy ezek olyan jellegű információk, amiket nem lehet kizárólag szakemberek részvételével előállítani. A másik ilyen például a téli madárlás, ami most is aktuálisan fut. Az előző szezonban kezdtük igazából szélesebb körben népszerűsíteni, és itt is nagyon sok ember csak arra kérünk, hogy az ablakából számoljon a madáretető madarakat, és hát hogyha most már el fog telni néhány év, akkor tudunk majd trendekről beszélni, vagy olyan információkra, amit ebből a programból nyertünk ki, de ez is egy ilyen több célú program, egyrészt ismertet terjeszt, megszólít, aktív cselekvésre próbál rávenni madár és természet kedvelőket, és mellette próbálunk tudományos eredményeket is kihozni, és azt gondolom, hogy ez az erőssége egy civil szervezetnek, mondjuk egy tudományos intézethez, vagy egy állami természetvédelmi szervezethez képest. Azok a szervezetek más erősségekkel rendelkeznek nekünk, ez egy nagyon fontos pont, amivel tudunk más eredményeket elérni. Ez hát a célunk is az, hogy a társadalmat mozgósítsuk. Azt gondolom, hogy ha belebonyolódunk majd itt egy-két más kérdésbe, akkor látható, hogy olyan problémák előtt állunk, amihez mindenképpen a szélesebb társadalomnak a részvételére van szükség.
Azt mondtad, hogy emelkednek a számok, a résztvevők száma emelkedik, és ezt a téli madárlest csak néhány éve csináljátok. Milyen eszközeitek vannak arra, hogy még több emberhez eljusson? Hát van egy fantasztikus szóvivőtök, aki egy stand-up király, és nagyon-nagyon aktív a kommunikációs térben, de egyébként hogyan jut el az emberekhez?
Hát próbálunk folyamatosan alkalmazkodni azokhoz a trendekhez, hogy hogyan lehet elérni az embereket. Manapság leginkább a közösségi médiát használjuk. A széles körben természetesen a hagyományos média megjelenési lehetőségeket is, ahogy a szóvivőnk próbál rádióban, tévében, és hát különböző most már internetes fórumokon is megszólalni, meg hát a közösségi médián keresztül azt gondolom nagyon sok embert elérünk a Facebook oldalunk, Instagram oldalunkkal egyre több olyan anyagot próbálunk gyártani, ami talán izgalmasabb most már a fiatalabb generációknak is, több videós tartalmat és több olyan rövid anyagot, amit ma szívesen fogyasztanak, de nem egy egyszerű feladat azért mindig megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk leginkább elérni ezeket a különböző érdeklődésű, hát már mint a madarak, meg a természet összekötő őket, de egyébként nagyon különböző módon elérhető csoportokat, és hát próbálunk ennek megfelelni. Persze nem csak ezek az indirekt módszerekkel, hanem különböző élő eseményekkel, rendezvényekkel is próbáljuk elérni a lakosságot, és megpróbálunk elmenni olyan rendezvényekre, ahol eleve sokan vannak olyan érdeklődő csoportokból, akik számunkra is megszólítandóak, megszólíthatóak, és ott is próbálunk újabb és újabb kapcsolatokat teremteni. Tehát sok rétűen próbáljuk növelni azt a hálózatot, akit el tudunk érni, és akikkel tudjuk ezeket a programokat egyre jobban népszerűsíteni.
Tavaly évben vizes élőhelyek voltak a fókuszban. Vízi madár is volt az év madara, a böjti réce, amit pont tavaly évelején láttam először. Úgyhogy ez nagy élmény volt, hogy beszélgettünk róla, a madárvártában is szerepelt, és aztán láthattam is Ócsán. Itt kevésbé látható tevékenységet, már hogy kevésbé a közönség számára kevésbé látható tevékenységeket végeztek, amelyeket elsősorban szakemberek segítségével végeztek, élőhelyvédelem, fajvédelem. Itt mi volt a legfontosabb a tavalyi évben?
Igen, tehát a víz meg a böjti réce tényleg azt gondolom, hogy egy fontos vívő szereplői voltak a tavalyi évnek. Nem csak azért, mert mi ezt választottuk, hanem azért is, mert azt mondom, hogy Magyarországon ma a vízkérdés, nem csak Magyarországon, hanem Európában, vagy akár globálisan is, de a Kárpát-medencében kiemelten a vízkérdés az nem csak természetvédelmi ügy, hanem egy szélesebb társadalmi ügyként is megjelenik. Ebben nagyon sok módon próbálnak foglalkozni, többek között nyilván hatása van a gazdaságra is, ha éppen a száj van, már pedig tavaly nem volt olyan nagyon sok víz.
Mert tavaly előtt sem.
Meg tavaly előtt sem, meg hát egyre gyakoribbak azért ezek a száraz évek, és ezért is izgalmas az, hogy sikerült egyrészt tavaly elnyernünk egy projektet, aminek az indítója ősszel volt, és hát most az idei évben lesz majd az, amikor egyre több konkrét tevékenységet tudunk folytatni, ahol a Dél-Alföldön szikes vizes élőhelyek, kis szikes tavaknak a helyreállításában tudunk együttműködni a Kiskunsági Nemzeti Parkkal és Sándorfalval önkormányzatával, és hát remélhetőleg ez csak egy indító eleme lesz annak, hogy egy szélesebb a táji léptéken történő helyreállításban is tudunk egyre több lépést tenni közösen, ami többek között böjti récének, és hát más hasonló élőhelyi igényű fajoknak is jelentős segítséget nyújtat, amellett, hogy azt a speciális élőhelyi típust, ami Magyarországon jellemző Európában, illetve a Kárpát-medencében, a Pannon szikes tavak és mocsarak, ennek a megőrzésében tudunk egy fontos lépést tenni. Tehát szeretnék ennél sokkal többet, és ebben még sokkal több partnerre is van szükség. Nyilván a vízügyel is együtt kell tudnunk dolgozni, gazdálkodókkal kell, akik ezeket a területeket használják, vagy fölismerik, hogy számunkra is előnyös, hogyha a vizes élőhelyek helyreállítása történik, mert a környező területeknek a gazdálkodási lehetőségei is máshogy alakulnak, és ebben egy széles partnerségben tudtunk dolgozni.
Tehát sikerül együtt gondolkodni, leülni döntéshozókkal, gazdákkal, természetvédelmi szakemberekkel, és meg is hallgatják egymást, és titeket is meghallgatnak, és úgy is döntenek, ahogy ti tanácsoljátok?
Hát azt gondolom, hogy elég aktív párbeszéd zajlott ennek kapcsán. Egyrészt a kormányzat is indított vizet a tájba programot, amiben részben bekapcsolódtunk. Másrészt párbeszéd folyt ennek kapcsán olyan támogatásokról, amiket az agrártámogatási rendszeren keresztül azoknak a gazdálkodóknak lehet juttatni, akik vállalják, hogy a területükön vizet tartanak vissza, és ezt elviselik annak a negatív hatásait, ami a konkrét adott területen a gazdálkodás kiesésére vonatkozik, viszont élvezik a pozitív hatásait, ami a szélesebb környezetben a gazdálkodás lehetőségeit növeli.
Most ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy elárasztani szántóföldeket, tehát hogyha belvizet látok valahol mondjuk a Kiskunságban, akkor az nagy valószínűséggel rajta ilyen totyogós parti madarakkal, akkor az ez a vizet a tájban program?
Hát, nem feltétlenül, de ez a cél, hogy többek között olyan területeken, amik ma a gazdálkodásba vontak, de egyébként nem a gazdálkodásra legalkalmasak, viszont vízvisszatartásra különösen alkalmasak lennének, ami segíti a többi terület gazdálkodását. Ebbe itt a természetvédelmi, a gazdaság és a társadalmi szempontokat egyszerre figyelembe véve előre lehessen mozdulni. Ehhez nyilván arra van szükség, hogy mindenki partner legyen benne, aki érintett, másrészt legyen hozzá forrás, és hát ezen próbálunk közösen dolgozni. Azt gondolom, hogy vannak eredmények, de ennél még sokkal többre lesz szükség, mint amennyit most el tudtunk érni, de ez mindenképpen egy nagyon fontos témája volt a tavaly évnek, és azt gondolom, hogy itt azért látunk akár ha laikus szemével nézzük, akkor is látszik egy ilyen gondolkodásbeli változás, hogy most már úgy tűnik, hogy mind a döntéshozói szinten, mind a végrehajtói, vagy mondjuk akár a vízügyi, vagy a vízzel foglalkozó különböző szakterületek is azt látják, hogy nem azt kell csinálnunk, hogy megszabadulni az összes víztől, mert minél gyorsabban vezessünk le, ami van, hanem hogy tényleg, amikor van víz, akkor próbáljuk visszatartani, és ennek a kereteit próbáljuk megteremteni. Nem biztos, hogy mindenben megegyeztünk már, meg fogunk egyezni, hogy pontosan hogy kell csinálni. Mi azt képviseljük, hogy ennek van egy nagyon erős természethelyreállítási szerepe.
Egyébként ez uniós kötelezettség is.
Ami nagyon jól illeszkedik abba az uniós kötelezettségbe, amit néhány éve elindított természethelyreállítási program kapcsán, tehát erről kialakult egy törvényi szabályozás, és van egy kötelezettsége most Magyarországnak, hogy egy tervet készítsen, amit az idei évben kell elkészítenie az első változatát, és abban azt gondolom, hogy ennek egy nagyon nagy szerepe lesz, hogy hogy lehet ezeket a vizes élőhelyeket az alföldi térségben, ami most jelenleg egy elsivatagosodó térségként is nézhető, helyreállítani, és ezáltal csökkenteni a környezeti kockázatokat is, és mellette pedig a természetvédelmi eredményeket is elérni, akár a bőti récével, vagy a másik ide kapcsolódó fajmegőrzési programunkkal, a nagygodával, ami szintén egy hasonló élőhelyeket használó faj, ami nagyon nagy gondban van, ha nem nyúlunk bele a rendszerbe, akkor Magyarország el fog tűnni viszonylag záros határidőn belül. És a tavalyi
évben... Csodaszép, hosszú lábú, hosszú csőrű parti madár, beszéltünk már róla a madárban.
Igen, és ezzel a fajjal kezdtünk tavaly aktívabban foglalkozni, már kísérleti beavatkozásokkal, és ott is egy nagyobb programot tervezünk partnereinkkel, elég széles körével, más állami és civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve, és remélhetőleg itt is fogunk tudni forrást találni arra, hogy azt végre is hajtsuk, és nem csak a nagygodára fog ez pozitív hatást gyakorolni, hanem arra a szélesebb fajközösségre, meg arra az élőhely típusra is, ami a tavalyi évben Böjti Réce kapcsán is célkeresztben volt.
Ez az, amikor sikerül nagyon klasszul együttműködni konszenzusosan, és ez nagyon szimpatikus az MMA-ben, hogy nem egy konfrontatív, tehát a cél érdekében nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy együttműködés legyen, tehát nem egy ilyen harcos zöld mozgalom ez, hála Istennek. Viszont van, amikor kell konfrontálódni, tehát volt, amikor nyílt levelet intéztetek ugye a kormányzathoz, az agrárminiszterhez. Miért?
Igen, tehát azt gondolom, hogy együttműködni mindenképpen szükséges a legkülönbözőbb szereplőkkel, mert a természetvédelme foglalkozók önmagukban nem tudnak semmit elérni. Tehát, ha nagyon szélsőségesen akarok foglalmazni, de vannak olyan ügyek, ahol nagyon nehezen mozdul el az adott ágazat, vagy a kormányzat, vagy általában a társadalom is abban, hogy hogyan kezeli. Az egyik a víz, amiről most beszéltünk, a másik ilyen fontos az erdőknek a kezelése, amiben mai napig azt gondoljuk, hogy nincsen egy olyan jellegű gondolkodásbeli jelentős váltás, mint amit most a víznél azért tapasztalunk valamilyen szinten, ott is még sokkal többre van szükség, de ott látszik az, hogy elkezdünk máshogy gondolkozni.
Mert az jobban a bőrünkre megy, tehát a gazdaságra
talán igen,
is.
Vagy sokkal több embert érint, vagy más, hogy tudjuk értékelni. Az erdőknél hát mi arra próbáltuk fölhívni a figyelmet, hogy még a védett, illetve fokozottan védett erdőkben is sok helyen olyan típusú erdőgazdálkodás zajlik, ami praktikusan megszünteti az élőhelyet bizonyos időszakokban. Ez alatt értem, hogy kivágják az erdőt. Ezt a sokféle módon lehet megfogalmazni. Nyilván lehet erdészeti szakkifejezésekkel, meg lehet a köznyelven. Mondjuk, tehát amikor tarvágásról beszél a köznyelv, a sokféle más, hogy is lehet jelzni, de végülis az azt jelenti, hogy levágnak egy területről erdőt, és ott nem egy ideig nincsen, majd természetesen az a cél, hogy megint legyen erdő, de ehhez képest vannak olyan módszerek, amik állandó erdőborítás mellett tudnak gazdálkodni, illetve hát vannak, azt gondoljuk, hogy olyan területek Magyarországon, a védett és fokozottan védett erdőkben, mondjuk kifejezetten a nemzeti parkok területén, ahol nem feltétlenül kéne gazdasági szempontú erdőgazdálkodást folytatni, és itt konkrétan a fehérhátú fakopáncsot választottuk ki egy olyan fajként, ami tipikusan ilyen jó minőségű öreg erdőket kedvel, az az élő helye, és ezáltal azt gondoljuk, hogy a faj megőrzése az a faj szempontjából is nyilvánvalóan fontos, hogy beavatkozzunk, de a magának az élőhelynek a megőrzését is jelenti ilyen kiemelt területeken, és ennek kapcsán kidolgoztunk közösen szakemberekkel egy olyan eljárást, egy olyan útmutatót, ami be kéne tartanunk ahhoz, hogy a fehérhátú fakopáncsot meg tudjuk őrizni, és hát úgy látjuk, hogy ez jelenleg még messze van az a gyakorlat, amit folytatnak az erdőgazdálkodók a nemzeti parkok területén attól, ami ehhez szükséges.
És ilyenkor, amikor például írtok egy nyílt levelet egy agrárminiszternek, akkor jön válasz, vagy leülnek veletek tárgyalni, hogyan működik ez?
Hát ez nagyon, nagyon változó, ez témától is függ. Most ebben a témában alapvetően kaptunk egy választ, amit mi úgy gondoltuk, hogy igazából nem nagyon oldja meg a problémát, és a figyelmet akartuk erre ezzel kapcsolatban felhívni, de itt mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyobb elszállásra van szükség ahhoz, nagyobb akár politikai szintű elszállása ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, mert itt különböző érdekek ütköznek, amit nem tud, vagy nem akar feloldani az a vezetés, aki ezzel foglalkozik. Egyébként hát nem csak ezzel foglalkoztunk, hanem az a törvényi szabályozással is, ami a szintén az erdőgazdálkodással kapcsolatos különböző részletszabályokat próbálta azt gondoljuk, hogy negatív irányba változtatni több lépésben egyébként az elmúlt években, de most legutóbb egy saláta törvény keretében jöttek be olyan elemek, amiket azt gondoljuk, hogy hátrányosak azokban a szempontokban, amit az előbb próbáltam körbevázolni.
Szóval csapataitok harcban állnak továbbra is.
Igen, és ebben is általában nem az van, hogy Madártani Egyesület egyedül próbál küzdeni, hanem nagyon sok civil és szakmai partnerrel, tudományos intézményekkel, vagy már civil szervezetekkel, WWF Magyarországgal, Természetvédők Szövetségével és sok más szervezettel próbáljuk megfogalmazni ezeket a elvárásokat, vagy kéréseket, amiben azt gondolom, egyébként egy csomó területen tudunk előrelépést elérni, van, ahol sokkal nehezebb.
A ragadozó madarak terén is nagy sikerei vannak az MME-nek, már sok évre visszanyúlóna, ugye a kerecsensólyom, meg a parlagisas, meg még egyéb madarak is, de most a közelmúltnak, az utóbbi egy-két évnek a nagy szenzációja volt a kékvércse. A kékvércse telelőhelyének megtalálása Angolában, és ez a történet is tovább folytatódott a tavalyi évben. Most a kékvércséről, meg az expedícióról én készítettem külön műsort, film is készült róla, ti készítettetek, de hogy ennek kapcsán inkább azt szeretném kérdezni, hogy a nemzetközi beágyazottságotok, a nemzetközi elismertségetek milyen, tehát milyen visszhangja van ezeknek a nemzetközi szinten is jelentős faj megőrző, meg felfedező akcióitoknak?
Azt gondolom, hogy szerencsére egészen a egyesületünk kezdeteitől ápolta a mindenkori vezetésünk a nemzetközi kapcsolatrendszert, és ugyanúgy, ahogy az előbb beszélgettünk együttműködésről szakterületek között, a madárvédelem, meg általában a természetvédelem szintén nem nagyon elképzelhető el nemzetközi szinten más országok, más szervezetekkel vagy együttműködés nélkül, és hát mi elsősorban a BirdLife International, a nemzetközi szervezetünk partnereivel dolgozunk együtt, de szélesebb körben más szervezetekkel is, és azt látjuk, hogy Például, hát ha most említetted a ragadozó madár védelmet, úgy általánosságban, ez az Egyesületünknek a legkiemeltebb tevékenységi területe volt az Egyesületének első 50 évében.
És hát ennek kapcsán, most ez az 51. Ez,
igen, tehát elég sok sikert is értünk el. Sok fajnál azt is mondhatjuk, hogy olyan állomány nagyságokat sikerült elérni, természetesen nem csak nekünk egyedül, hanem mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, amit nem is számítottunk, hogy el lehet érni. És azokat a módszereket, amiket Magyarországon alkalmaztunk, nagyon sok esetben átvették más országokban, akár úgy, hogy közösen dolgoztunk, vagy akár csak úgy, hogy megnézték, hogy mi mit csinálunk, és azt próbáltak alkalmazni. Itt a környező országban mindenképpen úgy tekintenek a magyarországi munkára, ami egy példa, és átveszik. Egyébként kollégámmal épp az előbb beszéltem, aki most Szerbiában ragadozó madárvédelemben egy szélesebb közösséggel egyeztet egy újabb elképzelésre, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ez egy élő dolog, és azt gondolom, hogy egy pozitív megítélése van az magyarországi munkának, az Egyesületünknek is, de úgy szélesebben az egész madárvédelmi munkának. És hát amikor messzebb megyünk, akkor is ennek biztos, hogy van hatása. Hát a kékvércsékről, amit említettél, ott azért egy olyan országban fedeztek fel a kollégák először műholdas jeladós adatokra támaszkodva, később személyesen is felkeresve a helyszínt Angolában, ahol azért nagyon nehéz természetvédelmet csinálni, és hát ott próbálnak a helyi szervezettel együttműködve valamit elindítani annak érdekében, hogy azokon a területen, ahol tulajdonképpen az egész kékvércse állományt, úgy értem, hogy a globális kékvércse állomány ott telel, és egy helyen olyan létszámban van, amit nem is tudtunk, hogy van annyi kékvércse, ott arra koncentráljanak, hogy valami ilyen módon fenntarthatóan tudják kezelni. Tehát, és mondjuk például ökoturizmussal próbáljanak bevételt elérni a kékvércse éjszakázó helyek pusztítása helyett.
Gergő, nagyon elfogy az időnk, sajnos, pedig hát szeretnék még egy csomó mindenről beszélni, de inkább arra kérlek, hogy a tavalyi évből felidéznél-e valami olyan történetet, ami neked személyesen érdekes volt, ami megérintett, vagy vicces volt, vagy valami sztori volt a tavalyi évben a munkáddal kapcsolatban?
Itt beszéltünk erről az 50 évről, és hát egy kedves sztori, ugyan egy részben van egy szomorú része is, de hogy az eredmények között felsoroltuk a Schmidt-Egon Madártani és Természetelmi Központ létrehozását is. Tavaly zajlott az építkezés, és több alapító tagunkkal kapcsolatban voltam, akik megkértek, hogy hát ők erre vártak már 1974 óta, hogy legyen valami saját helye a Madárt Egyesületnek, és hát most ők ezt nagyon szeretnék megnézni, és volt hát köztük olyan alapító tagunk, aki már elég nehezen mozgott, és hát külön megkért, és azt gondolom, hogy nekem ez kötelességemnek is tekintettem, hogyha már ennyire érdekli, akkor elmenjek, kivigyem, segítsem megnézni. És amikor oda kiértünk, és körbenéztünk, akkor lehetett látni azt a szemükbe, hogy hát tényleg ez a megélésük volt, hogy hát itt mi elkezdtünk valamit 50 évvel ezelőtt, és akkor most már elértünk, ugyan nyilván ez csak egy fizikai megjelenése valaminek, hogy hova jutott az Egyesület, de ez egy pozitív élmény volt számomra, hogy közösen megélhettük ezt az eseményt. Hát sajnos a negatív, amit mondtam, az, hogy ez a tagunk elhunyt azóta.
De, a megnyitót nem
de azért jelenti, pozitív nem. Számomra, hogy ezt meg tudtam adni, ezt az élményt neki, és ez nekem is egy nagyon pozitív esemény volt.
A Schmidt-Egon Madártani és Természetvédelmi Központ Óbudán, ez mikor nyílik meg?
A munkálatok nagy része az lezajlott, egyébként Óbudán a Mocsáros természetterület szélén van ez az új központ, és a idei Madarak és Fák napján tervezzük a megnyitó ünnepséget, remélhetőleg addig minden aprósággal tudunk végezni, és akkor nagy közönség számára is meg tud nyitni a központ.
és én is elmehetek, és riportot készíthetek.
Azt mindenképpen el is várjuk, hogy gyere és riportot készítsél ez alkalomból.
Köszönöm szépen, Gergő, hogy eljöttél. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Halmos Gergő, az MME igazgatója volt a vendégünk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem folyt a szél, inkább itt megvárom. Még a kezed táncba kér, és a tánchoz hű legyél, és én veled járom.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A legszentebb részek következnek, ha szabad ilyet mondani, hiszen az egész Szent Mise szent. Mégis talán a legcsodálatosabb dolgok jönnek. Az elmúlt alkalommal a Sanctus, a Szent vagy kezdetű imádság elejét próbáltuk végig elmélkedni. Megemlítem, hogy a második része az áldott ki az Úr nevében jön, arra a bibliai eseményre vonatkozik, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Máté evangéliumának 21. fejezetének 8.-9. verse mondja ezt, hogy hatalmas tömeg jött Jézus elé, leterítette ruháit az útra, egyesek meg ágakat vagdostak a fákról, és az útra szórták. A tömeg, amely előtte ment, és akik követték, így kiáltoztak: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! A hozsanna szó, héber szó, ami annyit jelent: légy segítségünk, légy üdvösségünk! A Szent Misében ezt ismételjük, az átváltoztatás előtt. Tarjányi professzor úr, akinek könyvét sokszor idézzük, erről a jelenetről azt mondja, hogy a hívő magatartást példázza, látszólag a törékeny ember fölismeri Isten hatalmát és szeretetét. A keresztáldozatban fölfedezi Isten erejét és bölcsességét, de erre csak az képes, aki segítségét és üdvösségét csak kizárólagosan Krisztustól várja. Ez a hívő magatartás, gondolkodásmód tud újongani a megváltó közelettén. Megjegyzi a professzor úr, hogy Isten közeledik az ószövetségi jelenetekben, ugye legutoljára az újszövetségi jelenetek közül az Izaiás könyvének 6. fejezetét idéztük, amikor Izaiás látomásában látja a mennyet. Itt, az evangéliumi történetben, szakaszban Jézus közeledik az emberekhez. Ez a két gondolat összhangja hozza létre a Sanctust. A Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, fölújongását a híveknek. Jézus ugyanis nem sokára a kenyér színében közeledik. Érdekességképpen jegyzi meg a professzor úr, hogy a 4. században keleten már ez az ima megvolt, nyugaton pedig az 5. században kezdték el, de nem mindenütt. Ám amióta a latin rítusban rögzült, az, amit mi imádkozunk a Szent Misében, azóta töretlen és egységes a hagyomány, hogy a Sanctus énekében minden jelenlévőnek osztoznia kell. Ez mindig a nép énekes imádsága volt. Sok mindent föntartottak a klérusnak, a papságnak, de a Szent-Szent a legrégebbi gyülekezeti ének, vagyis a hívek énekelték. A 13. században kezdik el megengedni, hogy orgonával kísérjék, hogy minél fönségesebb legyen ez az ének. Megjegyzem, hogy a zeneszerzők csodálatos Szent-Szent-Szent éneket tárnak elénk. Szinte megrendítő, ahogyan egy-egy zeneszerző megszólaltatja ezt a szent imádságot. A professzor úr folytatja, Izaiás látomását idézi a Sanctus, amikor a próféta találkozik a tökéletessel. Isten végtelen tisztaságával, szentségével és megközelíthetetlenségével. Erről beszéltünk az elmúlt alkalommal is. És csak az érezheti közel magát a szenthez, akihez ő közeledik, akit ő szólít meg, akit ő tisztít meg. Az ember saját erejéből soha nem közelíthet ennyire az Istenhez. A közeledő Isten megszólítása azonban mindig küldetés is. A Benediktus pedig Jézus közeledéséről szól, azért jött az emberhez, hogy a lehető legközelebb legyen hozzá. Az ember halálával is szolidaritást akar vállalni a keresztáldozata révén. De igazi közeledése majd a föltámadás által lesz, általa benne van a szívünkben, hiszen legnagyobb gondunkra adott választ azzal, hogy kihúzta belőlünk a halál fullánkját. Átitatott bennünket reménységgel. De ehhez ennünk kell az élet kenyerét. És mindjárt meg is jelenik az oltáron Jézus a kenyér színében. Az élő hit szeme fölfedezi benne a közeledő megváltót. Ezért újongunk az angyalok és a szentek kórusához társulva, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Érdemes talán egy kicsit a Dobszai tanár úr kis könyvéből is idézni a Sanctus látomásáról szóló elmélkedést. Ezt mondja, Izaiás látomása arról, hogy Isten a legfőbb tökéletességét, tiszta és megközelíthetetlen szentségét hirdetik, az Istenhez legközelebb álló égi szellemek, a kerubok és a szeráfok. Megemlíti a tanár úr, hogy a jelenések könyvében lehet olvasni még másodszor erről a látomásról. Ott már az egyház, az üdvözültek közössége is belekapcsolódik a Sanctus éneklésébe. Megjegyezhetjük, mi megtiszteltetés, hogy a földi templom és igencsak földi hívő közössége az angyalok énekéhez társulhat. Templomunk most fölemelkedik a mennyei templom részesévé, és mi is fölemelkedünk minden gyarlóságunkon, mintha már most az üdvözültek társaságában lennénk. Elragadtatva hangoztatjuk az angyaloktól tanult tökéletes dicséretet. A preváció vége így átvezet a Sanctusba, s a Sanctus legősibb dallama nem más, mint a preváció dallamának a folytatása. A tanár úr zenész, és éppen ezért az éneklő egyháznak az énekeit hozza, hiszen a Gregorián dallamon énekli az egyház a Sanctust, megjegyzem, több szentmise állandó része éneklődik többféle Gregorián dallamon. Kedves rádióhallgatók, innen kezdődik a szentmise átváltoztató része, az átváltoztatás. Itt kezdődik a legszentebb titka, a Szent Misének, ahogyan az elmélkedés elején említettem. Engedjék meg, hogy a mai alkalommal így zárjam be, hiszen a következő rész olyan fönséges, hogy nem volna jó mindjárt megszakítani az elmélkedést. Ezért, ha Isten éltet bennünket, a következő alkalommal folytatjuk elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Ebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én.
találkozunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.